Horváth Gábornak hívnak, és Nágocson élünk a párommal, meg a kisfiammal, és szenvedélybetegek között dolgozom. Leginkább alkoholbetegek, játék és gyógyszerfüggők, azok az emberek, az addikt emberek, akikkel találkozom nap mint nap. Ezeket az embereket általában 5-6 hónapra várjuk a terápiára, ami Nágocson elindult egy bő másfél éve, vagy szűk másfél éve. És azt a felkérést kaptam, hogy arról gondolkodjak veletek együtt, hogy a családon belül milyen függőségek jelenhetnek meg, és ezen belül egy függőséget vizsgálom meg konkrétabban, ez pedig nem más, mint a kapcsolataink. Hogyan kapcsolódom a másik emberhez? Jelenthet-e problémát? Jelenthet-e függőséget az, ahogy egy másik emberrel találkozom? Legyen az a saját szülőm, a saját házastársam, vagy a saját gyermekem. Mik lehetnek azok a beteg kapcsolódási pontok, amiket érdemes megvizsgálni, meglátni, és hogyha kell, akkor szembenézni és segítséget kérni a változáshoz. Személyes kérdés mindjárt. Függőség. Ki az, aki a jelenlévők közül függőnek gondolja magát? Tehát ki az, azt mondja, hogy én függő vagyok, és beismerem, hogy az vagyok rajtam kívül. Köszönöm szépen. Ez olyan 20-30%. Remélem, hogy 20 diakocka múlva már másként fogtok gondolkodni. Majd elmondom, hogy miért gondolom ezt így. Akik igen mondtak, illetve feltették a kezüket, most még bejebb megyünk, honnan tudják, hogy azok? Illetve ütket leszem fel a kérdést, hogy aki bevállal egy konkrétumot, az legyen szíves segítsen nekem. Tehát aki feltette a kezét, miben érzi magát függőnek? Tessék? Bátran? Hoho. Hát igen. Na hát itt akkor mindjárt megállunk. A függőség az én fogalomtáramban, az én szótáramban egy negatív kifejezés. Majd elmondom azt is, hogy miért. A függőségnek elég konkrét jellemzői vannak. Ha lenne idő, akkor elmondanám, hogy mi az a 6-8 konkrét jellemző. Azt gondolom, az Isten az nem függővé tesz bennünket, hanem megszabadít. És az Istennel való közösségre a teljes szabadság jellemző, nem a függőség. A függőség az nagyon sok olyan tényezővel bír, ami az embert és a kapcsolatait tönkreteszi, leépíti. Nyilván az Istentől való függőséget szoktuk használni, mint fogalmat, de az egy egészen más kapcsolat, mint az, ami a függőségeinkhez visz bennünket. Tehát amikor azt kezdtem, hogy ki az, aki függőleg gondolja magát, akkor alkotom, hogy ki az, aki úgy érzi, hogy olyan dolgoktól függ, amire nem annyira büszke, vagy amitől szeretne szabadulni. Tehát pontosítom az alapkérdésemet. Tehát akkor így feltéve a kérdést, ki az, aki úgy érzi, hogy olyan dolgoktól függ, amitől szabadulni szeretne. Ez nyilván nem az Istentől való függőség, bár hozzá kell tennem, hogy lehet nagyon betegen kapcsolódni a valláshoz is. A vallás függő emberek sem kevesen léteznek ebben a világban. Franz? A munka, köszönöm szépen. Ugye ez az a dolog, amit könnyebb bevállalni, a munkától való függőséget. Általában a munkától való függőséget az emberek piros pontokkal jutalmazzák. De oké, köszönöm szépen. Munka, igen? Személyes példákat kérek, nem általánosságban. Úgy mindig könnyebb. Tehát aki magáról tud valamit, ami személyes függőség, amitől szabadulni szeretne. Tessék? A csokoládé, köszönöm szépen. Ez egy konkrét bevállalás volt. Az édesség, mint függőség, mint feszültségoldási lehetőség. Aztán van-e még valami? Tessék? Az étvágy. Ugye az étvágy, ez nem csak a csokoládé lehet, nagyon bölcs a meglátás. A mértéktelenség az étvágyban. Erre ki fogunk térni ma csak röviden. Na, a táplálkozáson munkán kívül. Tessék, Rita? A társfüggőség. Ugye hát erről lesz szó mai este. A másokhoz való kapcsolódásban rejlő függőség. Mennyire egészséges az, ahogy a másik emberhez viszonyulok. Jelenthet ez is olyan függőséget, ami már nem egészséges, hanem hasonló jeleket mutat, mint mondjuk, ahogy egy alkoholista kapcsolódik mondjuk a sörhöz, vagy borhoz, vagy viszkihez, vagy bármi máshoz. Tehát társ, munka, táplálkozás. Tessék? Amikor görcsre ragaszkodok egy-egy nevelési elvemhez, ez is valahol egyfajta kapcsolódási vagy kapcsolatfüggőség. Igen. Jó, megnézzük még egy párat. Jó, nem akarom, hogy ezzel menjen az előadásnak a jó része, csak szerettem volna kicsit, hogyha tudunk ráhangolódni erre a kérdéskörre. Én 6 területről fogok beszélni mai este, teljesen igényen nélkül. Tehát az alapkérdés az megvolt. Van egy alaptézisem is, ami úgy szól, hogy 2 embertípus létezik. Az egyik az, aki függő, a másik az, aki tagadja. Én 3-kal még nem találkoztam, szerintem, de hogyha meg tudtok győzni arról, hogy ez másként van, akkor arról is meg tudtok győzni, hogy nincs szükségünk a kegyelemre, vagy a Jóistenre. Mert azt gondolom, hogy egy olyan világban élünk, ahol nem létezik egészséges ember. És a beteg emberek, bármilyen szinten is érezzük magunkat betegnek, keresik a fájdalomcsillapítást. És ki az, aki kapásból a Jóistenhez jut el az életében? ki az, aki nem jár be bizonyos vargabetűket, vagy akár Jóisten megtalálva, ki az, aki nem nyúl vissza olyan fájdalomcsillapítókhoz, vagy ha úgy tetszik, szeretett pótlékokhoz, amikről is tudja, hogy hamisak, hogy hamisítványok. De bizony könnyebb tagadni, mint szembenézni azzal, hogy vannak függőségeink. Vannak olyan pótszereink, ha úgy tetszik, amiket használunk. Én azt mondom, minden embernek van legalább 4-5, 6, 7, 8, 9, 10, teljesen mindegy. Ebben is vannak elsődleges, másodlagos függőségek, van, amelyik felnő, aztán valamelyik, hogy is mondjam, a sorban hátrébb kúszik. De én azt gondolom, hogy alapvetően ez a két embertípus működik. Az egyik a függő, aki szeretne és el is indul a józanodás útján, a másik, aki az szintén függő, de tagadja. És persze én három kérdést szeretnék veletek megbeszélni ma, és lehet, hogy ebből csak kettőre lesz igazán időnk. Az egyik az, hogy melyek azok a területek, ahol ezek a függőségek megjelenhetnek. A második, hogy mi van a függőségek hátterén, a harmadik pedig, hogy hogyan változhatunk. Ugye ez egy olyan kérdések, amit körülbelül olyan két-három tábor alatt lehetne átbeszélni. Tehát most, ha tartanánk három ilyen tábort, akkor úgy minden kérdés alapvetően jól ki lehetne vesézni. Tehát elég nagy fába vágjuk a fejszénget ezen a mai estén. Ezért azt tudom mondani, hogy ez inkább ilyen gondolatébresztő lesz a mai este. Kezdjük azzal, hogy például hogyan táplálkozik a családom, hogy hogyan táplálkozom én magam. A táplálkozás, az étkezés, amit felvetettetek. Szándékosan nem azt kérdezem, hogy mit eszik a családom, mert el lehet vitatkozni, hogy most hogy ilyen élelmiszert viszek be, vagy olyan élelmiszert viszek be. A kérdés az konkrétan, egyébként elő is lehetne beszélni, ide írtam ezt is, hogy mondjuk mit eszem. Az is egy függőség, amikor valaki reggeltől estig bújja a tápanyag táblázatokat, melyikben mennyi fehérje, keményítő szénhidrát, ez az amaz van, ezt ortorexiának hívják. Akkor valaki betegesen odafigyel az életmódjára, hogy mit visz be, hogyan visz be, a szakemberek már erről is elég sokat cikkeznek. De ami konkrétabb kérdés, ami már szerintem húsbavágóbb lehet nektek is, hogy ki az, aki szokta közületek az étkezést feszültségoldásra használni. Ki az, aki előfordul, hogy rosszul érzi magát, vagy egy kicsit feszült, és benyúl a hűtőbe. Ott van egy jó kis krumpli paprikás, vagy egy tál, mit tudom én, Milka csoki, vagy a Merciből a marcipános étcsokis. Nem szégyen egyébként, tehát azt gondolom, hogy azért nem szégyen, mert egyformák vagyunk. Tehát én úgy merek ide állni elítve, nekem van 5-6 függőségem, el fogom mondani mindet. Egyikre sem vagyok büszke, de egyek vagyunk ebben. Élünk itt a Földön olyan, nem is tudom, 6,7 milliárdan. Én nem találkoztam még nem függő emberrel. Gyógyulóval találkoztam meg, nem gyógyulóval. De például, ugye itt van egy, nem tudom, mennyi látszik az ábra, mit tartalmaz ez az étel, amit, vagy az ételfajták. Mi van benne? Sok. Szénhidrát. Ismertek olyan embert, aki mondjuk a tésztához is kenyeret eszik? Ugye? Hát a szénhidrát az jó, nem? Ez finom. De rakhatok ki ilyet is. Mondjuk az érzékenyebbek kedvéért ez legyen mondjuk karobos, jó? Tehát nem csokoládé, és ez karobos kuglóf. Ki az, aki most szívesen megenne egy-két szelettel, így a vacsora után fél órával is, vagy három órával? Jó lesne, ugye? Ez nem probléma önmagában. Az sem gond, hogyha néha azt érzem, hogy most feszült vagyok is, jó lesne megenni valami finomat. Hát elvileg ez egy örömforrás az étkezés, nem? Annyi jó íz van. A Jóisten nem értem teremtett meg úgy bennünket, hogy érezzük az ízeket. Érzünk különbségeket. Ez önmagában nem baj. A baj ott kezdődik, amikor valaki rendszeresen használja a táplálkozást feszültségoldásra, vagy szeretett pótlékre az életében. És persze ez átragadhat a családtagjaimra is. Ezzel is egy mintát adok. Én mennyire vagyok rendszeres, rendszerető. Mennyire vagyok következetes abban, ahogy táplálkozom, abban, ahogy eszem. Ugye egy tipikus szülői hiba, hogy neked nem szabad, de azért én megteszem. Te megehetsz mondjuk egy, mit tudom, egy kis sütemény, de nekem az egy járatábla csoki az étkezések után, vagy nekem azért mégiscsak több jár, mert én vagyok az apa, az anya. Tehát itt nagyon el lehet csúszni. Csak ezen az egyszerű területen, hogy én hogy táplálkozom, a gyermekem hogy táplálkozik. Persze szeretném neki a jót, de mondok egy alaptízista nevelésről, amit annyira alapvető, hogy mindenki fejből tudja. A szülő nem azzal nevel, amit mond, hanem azzal nevel, aki. Nem amit csinál, vagy nem is amit tesz, hanem aki ő. Mert lehet, hogy én azt mondom a gyerekemnek, hogy legyél erős, és lehet, hogy közben én nem azt mondom, hogy gyenge vagyok, de a gyermek érzi, hogyha szorongok és feszült vagyok, és nem tudom megoldani az életben rámeruló problémákat, feszültségeket. A szülő nem azzal nevel, amit mond, hanem azzal nevel, aki, amilyen a személyisége. És ez leképező, tehát nagyon sok mindenben. Például abban, hogy a feszültségeit nem úgy oldja meg, hogy mondjuk a Jusztánhez fordul, vagy felnőtt emberként szembenéz az élet erejével, hanem mondjuk oda megy a hűtőhöz, vagy a spájzajtóhoz. Vagy ilyenkor nyáron vesz 5 gombóc fagyit, és elmaszolja naponként 3-szor. Na most direkt túlzok persze. Aztán egy másik kérdés, csak kérdéseket vetek föl. Milyen függőségek jelenhetnek meg a családon belül? Ez túl nagy téma. Ezt mondtam is már az előbb, hogy ugye most csak itt volt például ez a bizonyos táplálkozás, amit ti vetettetek föl, ti kezdtétek, én csak folytatom. Tehát van még jó pár. Én egy gondolatfelvetést halmazva készültem, és a megoldásra fog kevesebb idő jutni. Elmondom, hogy miért. Az egyik oka az, hogy én is beteg vagyok, ahogy mondtam, és ha úgy teszek, én is józanodom, mint az alkoholisták. Legalábbis ezt remélem magamról. Ez egy józanodás nevű folyamat, amit a Jóisten irányít az életünkbe, és szépen lassan egy életen át józanodunk, és leszünk egyre egészségesebbek. A másik, amiért szeretném inkább egy ilyen gondolatfelvetés halmaznak szállni a mai esét, az, hogy azt látom, hogy nagyon sokszor vagyunk tagadásban. Engem többször meghívtak különböző előadásokon belül előadást tartani a függőségekről. Az volt a tapasztalat, hogy elmentem mondjuk egy Wolfgang Kübel után, vagy egy Tóth Gábor után, vagy a nagy előadók. Az előadásaikra megjelennek 50-60-80 százan is. Aztán jöttem én, és jöttek mondjuk 15-en, 10-en. És persze mondhatnám azt, hogy hát persze ki vagyok én hozzájuk képest, de tudom, hogy ez a témának is szól. Függőség. Hát én nem vagyok függő. Hát ez nem probléma. Hát tudom, ki a függő, az alkoholista, a kokainfüggő. Hát ki a függő még? Hát nem is tudom. És akkor az emberek ezt, én nem vagyok az, és mennek tovább. És az is a célom, hogy lássuk meg azt, hogy a függőség az közös bennünk, a függőség tárgya az más. De nyilván könnyebb a függőségét hárítani egy munkamániásnak, pedig azt mondják a szakemberek, hogy a munkamániások gyermekei lehet, hogy még jobban sérülnek, mint egy alkoholista gyermekei. És erről is lehetne hosszan beszélgetni, hogy miért és hogyan. Nem lesz mindenre időm, de ha valakit érdekel, vannak jó tesztjeim, akár a tévéfüggőségről, akár a munkamániáról és más egyéb függőségekről. Hoppá, bocsánat, ez már volt. Ja nem, csak beugrottam közben. Feszültségoldásra az étel használata. Például, egy párat ide felírtam, munka után esténként. Vannak olyan ismerőseim, azt mondják, hogy hát én egész nap nem táplálkozom. Vagy eszem, de csak csipegetek, és amikor úgy este végre kiengedek, akkor leülök, kinyitom a hűtőt, vagy beülök a tévé elé, és akkor aztán eszem egy jót. Jó nagyot. Nem tudom, van-e ilyesmi a gyakorlata jelenlévők között valakinél. Nem probléma, de előfordulhat. Tehát nincs időm, napközben sok a feszültség, étvágyam sincsen. Végre, amikor hazaérek este, akkor kiengedek. Vagy napközben ki szeret csipegetni. Nem sokat, csak úgy étkezések között. Mindig van nálam valami, hogy jól esik. Nem probléma, ez nem gond, mondhatják sokan. Vagy ugye mondtam itt ezt a jó érzéseket kapok az édességtől, a szénhidrátbevitelettől, itt van az obezitás, odaigram az előbb, a túlsúlyosság, ez civilizációs betegség, mondják manapság. Jó érzéseket ad a szénhidrát, vagy a kényszeres falás is, falási rohamok. Ugye erre is van egy konkrét kifejezés, hogy hívják ezt a kifejezést? Bulimia nervóza, ugye? Tehát ez is probléma lehet. Vagy jó érzéseket ad az, hogy tudom a kontroll gyakorolni az életem egy területén, például a koplalásban. Van egy beteg testképzavarom, és az ad egyfajta jó érzést, hogy én most megvonom magamtól a táplálékot. Kényszeresen megvonom magamtól. Nem kevés embernél probléma ez sem, egyébként főleg a lányoknál és kamaszkorban elég konkrét veszélyeket rejt ez magában. Tehát szülőknek mondom, a szülőként mondom nektek, hogy érdemes odafigyelni erre is. Na, nézzük másik területeket. Hogyan tölti a családom a szabad idejét, vagy hogyan töltöm én a szabad időmet? Milyen függőségek jelenhetnek meg akkor, amikor épp nem táplálkozom? Egyébként rengeteg mindent lehetne mondani, tehát bármi válhat függőség az életünkben a szakemberek szerint. De most én megint felcsillantok egyet konkrétan, a képernyő, mint függőség. És szándékosan képernyőt írtam, és nem tévét, de kezdjük mondjuk a tévé készülékkel. Tehát a tévé a képernyő függőség, mint veszélyforrás. Itt egy felmérés, amit néha szoktam idézni 5 évvel ezelőttről. Egy 5 évvel ezelőtti adat szerint egy átlagos magyar háztartásban napi 5 órát megy a tévé készülék. Ez 10 évvel ezelőtt, illetve 15, még csak napi 3 óra 56 perc volt, ha csak ott tegyük zárójelbe. Napi 5 óra. Az nem egy hát hogy is mondjam, túlvidámadat. De találtam az interneten egy honlapot, trashyourtv.com, tehát dob ki a tévédet a honlapnak a címe, és abban van egy ilyen megdöbbentő, legalábbis számomra sokkoló adat, ami így szól. Az amerikai szülők csak heti 38 percet szánnak gyermekükre, míg átlagosan 31 órát töltenek a tévéképernyője előtt. Tehát 38 perc arányik a 31 órához, ami elég megdöbbentő, hát ugye? De érdemes feltenni a kérdést, hogyha egy átlagos napot nézünk a saját életünkből, és megvizsgáljuk, hogy mennyi időt töltünk a képernyő előtt, és mennyi időt beszélgetünk a saját gyerekünkkel, akkor lehet, hogy az arány nálunk is a képernyő javára billen el. Nem biztos, de lehet. És szándékosan mondtam a képernyőt, vegyük ide mondjuk az internetet is, jó? Vagy a monitort, ne csak a tévékészüléket. Most feltettem a kérdést, hogy ki az, akinél esetleg ez a mérce itt már billeg, és nem biztos, hogy több idő jut a saját gyermekre, mint a képernyőre. Hoppá, ez még egyszer elnézést. A vetítést azt gyorsan kellett összedobjam, és néha vannak ismétlések. Számoljunk. Gyorsan számoltam én is. Ugye egy napjainak a szám az 365, ha jól tudom, és ha ezt beszorozok 5-5-tel, ugye ezt most az átlag magyar háztartást nézzük, akkor az 1825 óra egy évben. Tehát egy átlag magyar háztartásban a tévé ennyi órát van bekapcsolva. Ezt elosztom 24-gyel, ugye ami egy napóráinak a száma, ez 76 nap. Ugye senki sem 24 órán keresztül van ében, tehát mondjuk számoljunk egy 16 órás átlag nappal, mert 8 órát általában alszunk, akkor ez 114 nap egy évben. Tehát ha ezt mondjuk le akarnánk ülni egy időben, akkor január 1-től március 24-ig kéne folyamatosan tévézni reggel 6-tól este 10-ig egy átlagos magyar embernek. Az nem egy silány adat, ugye? Gondoljatok bele. Ez majdnem egy negyed év, amit elvesz az életünkből, egy átlag magyar ember életéből a tévé. De mondhatjuk azt, hogy azért nálunk nem ilyen rossz a helyzet. Mi naponta maximum egy másfél-két órát töltünk a képernyő előtt, másfél óra is 34 napot veszel egy évünkből. Tehát aki naponta csak másfél órát ül a képernyő előtt, az is 34 napot tölt teljes egészében egy évből, azzal, hogy nem kommunikál másokkal. És persze föltettem a kérdést itt, a következő kérdés, hogy kinek nincs tévékészüléke. Nekem csak azért nincsen, erre nem vagyok büszke, mert tévéfüggő vagyok. Tehát én megbeszéltem a feleségem, amikor összeházasodtunk ezelőtt, és már lassan 7 éve, hogy nálunk nem lesz tévé otthon. Hát tudom, hogy rám konkrét veszélyforrásként leselkedik a tévékészülék. Ha tévé van, bárhol megy, bárkihez megyek, még csak a háttérben is szól a tévé, akkor így kell a fejemet mindig elhúznom. Kialakult egész kis gyerekkoromtól fogva, nekem egy nagyszerű feszültségoldás volt kilépni a valóságból és belépni egy másik valóságba. Tehát kinél nincs tévékészülék? Kérdezem még egyszer. Kinél van csak egy? Kettő? Három? Nem szégyen. Négy? Vagy annál több? Nem azt akarom ezzel mondani, hogy akinél mondjuk kettő van, az még jó, akinek kettőnél több, az már ásva el magát. Tehát nem ez volt a célom a kérdés elvetésre, csak ugye az, általában az a ritka, hogyha valakinél nincs tévékészülék. Kinek nincsen se tévé, se monitor. Azért ez zero, ugye? Tehát azért nem ez a kis kocka nélkül már nem vagyunk meg. Pedig ezelőtt mondjuk 50-60 éve ez nagyon kevés ebben jelentett problémát. Tehát vagy tévé, vagy monitor van otthon. És általában azért nem egy. Szülőkhöz szól a következő pár adat, csak érdekességként hozom, meg azért, hogy szembesüljünk, hogy mit jelenthet a tévékészülék. 6 hónapos csecsemő sír. Anya hasra fekteti, a tévékészüléket a kisagy végéhez teszi, bekapcsolja, a gyermek abba hagyja a sírást, ámul. Ismerős? Nem tudom, kitapasztalta már, hogy a gyermeket hogyan lehet a vibráló képpel rögtön elhallgattatni. Ki tapasztalta már ezt? Egy. Én már tapasztaltam. A gyermeket nagyszerűen lehet nyugtatni. Hát melyik szülő mondaná, hogy most idegeskedjek a gyerekkel, benyomok neki valami kisvakondot, és akkor elhallgat csöndben, van, nincs gond, és én is végre megnyugszom. Jobb, mint hogyha, mit tudom én, jól elverném a popóját szegénynek, inkább akkor én is megnyugszom. Ő is a figyelmét elterelheti valami fontosabb dologra. Nyilván nem azt akarom mondani ezzel, hogy az a szülő, aki kisfakonat vetít a gyermekének, az bűnös, és megint csak távozon a tábor területéről. Csak arra akarok utalni, hogy igenis a tévé, az jelenthet olyan fajta feszültségoldást, ami nekem is segít a hétköznapokban. Kérdés, hogy a 6 hónapos csecsemőnél így kell oldani a feszültséget. Majd elmondom, mit mond erről Vekerdi Tamás, ha valaki ismer az ő nevét, hogy egy elég neves szakember az országban, ki ebben a témában is nyilatkozott. Vagy 4,5 éves lány. Éjjelente felkiált, rémülten menekül, remeg, nem lehet megnyugtatni, erőszakra, fényre mindig is érzékeny volt, az apa külön él vele. A tévé állandóan bekapcsolva, illetve az anyával él, háttértelevíziózó vagyok, mondja az édesanyja. De mi az a háttértelevíziózó? Talán elképzelhető. Ugye hát az, hogy a tévét azt nem nézem, csak naponta 1-2 órát, de megy reggeltől estig. És az, hogy a gyermek mit lát benne, vagy milyen ingereket szív magába, az már kérdéses. Vagy a még szomorúbb tény, 6 éves gyermek nem ül a vécére, bevizel, székletét elbújva nadrágjába engedi. Talán azóta, hogy egyszer látta a tévében azt a szörnyű filmet, amelyben patkányok, vagy pókok, vagy mik másznak ki a vécékagylóból. De hát magyaráztam neki, hogy ez csak film, mondja a szülő. Nem tudom, hogy itt most föltettem az egészet, milyen saját tapasztalataitok vannak. Egy gyermek ugye úgy működik, ez szerintem mindannyiunk számára egyértelmű tény, hogy ami nem tudja a valóságot a fikciótól elkülöníteni. Amit lát, az valóságosként fogja fel. Nem úgy, mint mi persze. És azt látja, hogy kimászik a vécékagylóból valamilyen állat, akkor nyilván összekötő az, hogy ez otthon is ugyanúgy kimászhat a vécékagylóból. És csak felteszem a kérdést, hogy volt-e olyan kép, amit gyermekkorotokban láttatok mondjuk a tévéből vagy bárhonnan, ami félelemet töltött el benneteket, és később is akár a sötétben vagy bizonyos helyzetekben aggodalmat vagy feszültséget okozott bennetek. Kinek volt ilyen? Rajtam kívül. Azért nem vagyunk kevesen. És épp ezért hát érdemes konkrétan odafigyelni erre a területre az életünkben, illetve a gyermekeink életében. Mit látnak? Mit engednek be, vagy mit engedünk be az ő életükbe? És nem mindig tudjuk kontrollat tartani. Tehát azért mondja például Vekerdi Tamás, hogy érdemes ezzel várni, mert veszélyforrás. Itt van az internet, hogy az is képernyőn keresztül szemlélhető. Egy harmadik terület. Melyikőtök nem próbálta még szabályozni a gyermek a számítógép előtt töltött idejét? Tehát ki az, aki még nem próbálta meg szabályozni? Ki az, akinek jelentett már problémát, hogy még egy mese, mit tudom én, még egy játék, maximum egy, de akkor még egy. Tehát ki az, akinek ez jelentett már problémát, kezeket föl, hogy lássam. Ugye hát sokkal intenzívebb inger, mint amit mondjuk úgy szerzett a gyermek, hogy mondjuk üljünk le és gurigáljuk azt a labdát egymásnak. Pedig a gyermeknek inkább erre van szüksége, hogy ez nem egy könnyű terület a gyermekeinket nevelve sem. Ugye mi volt a reakció? Következő kérdés. Azt mondtam, hogy nem, most vége. Melyik gyerek mondja azt, hogy köszönöm anya, igen, így is, mert eleget játszottam, vagy ültem a gép előtt, és most akkor tényleg menjünk aludni. Ritka ez a reakció, ez a fajta azonnali reakció. Vekerdi Tamás azt mondja egyébként, szerintetek hány éves kortól javasolja a képernyőt? Van-e tipp? Igen, temetőbe lehet kirakni, nem? Tehát ő azt mondja, hogy 6 éves kor alatt semmiképpen ne. 6 éves kor alatt a gyermek ne üljön képernyő előtt, ne nézzen tévét, nincsen rá jó hatással. 2 éves kor alatt semmiképp, mert az agyi fejlődésére nagyon-nagyon káros van. Tehát 2 éves kor alatt semmiképp, de hogyha lehet, akkor 2 és 6 éves kor között sem nagyon engedjük a gyermeket tévékészülék közelébe. Nem jó. Nincs rá jó hatással. Persze mondhatjuk azt, hogy az elszigetelt vélemény, meg hogy ez fanatizmus, azért örülök, hogy nem én mondom, hanem Vekerdi Tamás, mert azért az ő szavára többen adnak az országban. És persze a gyermek mondhatja azt, ugye, hogyha mondjuk nem is játékról van, hogy a barátaim a hálón vannak. Tehát mit csinálok? Föllépek a Facebookra is, beszélgetek vele. Nem tudom, hogy melyik kötök gyermeke szokott rendszeresen Facebookolni. Most az egyik utastársunk jött az autóban, és mondta, hogy most kapott egy mobiltelefont, és ingyen internet van rajta 3 hónapig, és hát nagyszerűen tudott az út alatt szinte végig Facebookolni a barátaival. Én bevallom őszintén nem örülnék, hogyha Amrus, tudom én, kisfiunk, pár év múlva ugyanezt a mintát követni, de hát nem tudom, hogy meg tudom-e óvni, nem könnyű. Mert az izgalmas ingerek is a hálón vannak, nem csak a barátaim. Például, hogyha nem is találok otthon tévékészüléket, itt vannak például a filmek világa. Nem tudom, ki az, aki közületek szereti a filmeket. Én szeretem a filmeket, mint tévéfüggő, elég komolyan és elég korán elmerültem a filmekben. Nem az van manapság, mint volt mondjuk 10-20-30 éve, hogy a nagyobb filmstúdiók piacra dobtak filmeket mondjuk, mit tudom én, negyed évente, fél évente. Annyi film van már a neten, hogy akarnám a következő, mit tudom én, hátralévő életidőmet, azt folyamatosan filmek nézésével tölthetném. És hát rengeteg olyan film jön ki manapság is, hogy csak elmegyek mondjuk a metró szerelvényen valahova Budapesten, és látok 3-4 plakátot. És abból lehet, hogy csak egy kelti fel az érdeklődésemet, az interneten ráklikkelek, ott van már két előzetes, rögtön megragadja a fantáziámat, beleég a fejembe. És bizony már mentem el úgy moziba, hogy tudtam, hogy nem jó az a film, amit meg fogok nézni, de egyszerűen meg kell néznem, azt éreztem, mert annyira érdekelt a történet, a történés. Nem vagyok rá büszke, de mint tévéfüggő engem ez meg tud kísérteni. De a neten, ugye a filmeken, a cseten, az információkon kívül iszonyat sok minden elrabolhatja, elviheti az időnket. Én most csak még egy veszélyforrásról szólok, tudjátok, hogy melyik lesz ez szerintem, a szexualitás. Internet és szexualitás, ugye van külön kifejezés már erre, cybersex függőség, és ezeknek is van rengeteg válfaja és változata, nem fogok belemenni most ebbe. Nyilván rengeteg gyomorforgató konkrét tényt is tudnék mondani. Mondok is egy pár tényt, ami nem gyomorforgató, hanem inkább megdöbbentő. Kérdés, hányan vettek internetjegyet például itt a táborban, köszületek, rajtam kívül? Mert most már itt a táborban is van internetjegy. Tehát csak annyi, oda megyünk, kérünk egy kódot, beütjük, és lehet internetezni a táborban is. Ugye nem egy, ugye valakinek fölcsillant a szeme, látom. Tehát, hogy ez milyen jó, akkor mégsem vagyok elszakítva ettől a lehetőségtől. Mondom, ezt csak viccesen kérdeztem meg, de lehet, hogy ez is... Én kicsit sajnáltam, hogy van internetjegy, ugyanakkor örültem is neki, mert van mit intéznem sajnos munkaügyben. Ez már a munkamániáról szól, egy következő függőség. De ha megnézzük egy-két konkrét tényt, internet és szexualitás. Például az internet kapcsolata rendelkező felnőttek, itt megint csak helyesás hiba elnézést, 40%-a rendszeresen látogatja a pornográf oldalakat. 2001-ben volt ez így. Ugye most eltelt 10 év. Azt mondanám, most 50-60%. Tehát 10 felnőtt emberből 5-6 rendszeresen látogatja a pornográf oldalakat az interneten. Nem kis probléma, ugye? Azt gondolnánk, hogy ez nem jelent gondot, dehogy nem. Lehet, hogy a férfi társaim közül elég sokatokat megkísértett már az, hogy egyszer-egyszer oda kattintsunk, amit úgy így nyíltan itt egy tábor előtt nem vállalnánk. Mert hogy az internet az azért veszélyforrás, mert ingyenes, bárki számára elérhető, anonimitással lehet bármit letölteni, nézni, és hát nyilván ezek hatással vannak ránk, nem kicsit. Az internetes keresőprogramok használatának 25%-a pornográfiára irányul. Tehát mondjuk minden negyedik Google-is keresés, az a pornográfiáról szól. Másodpercenként 28.258 internet felhasználó néz pornográfiát a neten keresztül. Óránként több mint 101 millió. Tehát most, amíg itt gondolkodunk, több mint 100 millió ember folyamatosan nézi a pornográfiát a világban. Naponta 266 új pornográf oldal születik. Naponta 266 új oldal. Az internetes pornográfia rendszeres használóinak 72% a férfi, 28% a nő. Ezt aláhúzom, 28% nő, és az arány növekszik. És ami még szomorúbb, hogy ez is elavult 5 éves adat 2006-ból. Tehát a számok, a mutatók azóta csak növekedtek. És meséltek nagyon sok mindenről még ezzel kapcsolatban. Azért hoztam az adatokat, hogy lássuk meg, hogy nem kis probléma. És ha valaki magára ismer, az sem gond. A szexualitással kapcsolatos függőségek azok, amiket a leginkább tagadunk, és tagadnak a földön élő emberek, pedig ugyanolyan függőség, mint mondjuk a munkamánia, vagy a társfüggőség, vagy a vásárlási addikciók, és lehetne sorolni, ugyanúgy betegség, ugyanúgy segítségre szorul a szexfüggő ember. És azt gondolom, hogy ezzel azért is kell szóbálni, mert ahogy mondtam, 10 felnőttből 5-6-ot érint, így valószínűséggel ebben a sátorban is lehetünk, hogy bevállaljam ezt a függőségemet is az életemben, érintettek. Na munka, van-e időm a családomra? Ugye, ha a szabadidőről volt szó, és időeltöltésről. Egyszerű kérdések. A munkamánia, mint veszélyforrás. Létezik olyan szabadidő, ami a teljes minőségemben a családomé? Vagy egyszerűen feltéve a kérdést, van olyan köztetek, aki nem nagyon tud, vagy nem nagyon képes lazítani? Tehát ki az, aki úgy érzi, hogy neki nehezen megy az, hogy lazítson, hogy egyszerűen leüljön, otthon legyen, nyugalomban, a családja körében, vagy egyszer csak leüljön és elolvasson egy jó könyvet? Tehát ki az, akinek rajtam és az Annán kívül problémát jelent az, hogy csak úgy leüljön és lazítson az életében? Egyszerűen csak legyen és élvezze. Mondjuk kijön ide Bózsván a fűre, és egyszerűen azt mondja, na most akkor élvezem a csöndet. Jó, mondjuk ez nem egy családos táborra jellemző, tudom, de nem mondjuk, hogyha itt mondjuk épp október lenne. Vagy ki az, akinek a szorongás szintje az átlagosnál magasabb? Tehát többet szorongok, mint amennyit szeretnék, és jó lenne, hogyha ez a szorongás szint ez úgy visszamehetne egy pár évvel ezelőtti szintre. Lehet-e a munkába temetkezni? Lehet-e a munka vagy a tevékenység feszültségoldás? Hogyha nem is feszültségoldás, de mégis feszültség eltolás az életemben. Lehet, ugye? És ebbe se szeretnék belemenni. Csak annyit fűznék hozzá ez a témához, hogy nem csak az a munkamániás a tévhittel ellentétben, aki mondjuk reggel 6-tól este, mondjuk 11-ig vagy éjfélig folyamatosan dolgozik. A munkamániának számos formája van. Lehet az is munkamániás, aki tulajdonképpen alig halad valamit az életében, de mégis a munka körül pörödnek a gondolatai. Lehet az is munkamániás, aki nem képes az egészséges munkavégzésre. Halogatja a munkatevékenységeket napokig, hetekig, aztán a határidő előtt ezerrel beleugrik, 3-4 napig úgy dolgozik, mint egy kis güző, már bocsánat a szleng kifejezésért, és aztán teljesen szétcsúszva be is fejez a dolgait, aztán kienged, lehet, hogy megint van egy időszak, amíg nem dolgozik, de nem egészséges a munkához való viszonyulása. Beteg. És persze vannak más formái, vagy megnyilatkozásai a munkamániának, ez is megérne egy külön előadást. Ma, ahogy mondtam, inkább csak gondolatébresztőként szántam ezt a körülbelül egy órát. És kérdezem, mennyi az idő most, mert nálam nincs óra. Hát, akkor maradt körülbelül negyed órám, ugye? Arra, hogy gondolkodjunk a társfüggőségről. Az eddigi felsorolásban attól az érdekesség, hogyha megfigyeltétek, olyan függőségeket mondtam, melyek egyike sem valamilyen szerhez kapcsolódott. Tehát az ismert függőségek, az ismert szerfüggőségek, ugye az alkohol, a gyógyszer, a drog, a nikotin, a koffein, ezekről egy szót sem szóltam. De volt szó itt a táplálkozásról, ugye? A tévéről, az internetről, játékról, szexualitásról, munkáról. Ezek mind-mind egy másik nagy csoportról szólnak, hogy elhangzott egyébként, a viselkedési függőségekről. Amikor valaki egy viselkedéstől függ, és itt van a harmadik nagy kalap, amiről szeretném még gondolkodni veletek együtt, ez mi lehet? Tehát ha nem egy szertől függünk, és nem egy viselkedési formától, akkor mi lehet a harmadik nagy terület? Ez igen, így van, egy másik szemétől. Tehát az emberekhez kapcsolódó függőségekről szeretném még veletek gondolkodni. Ez lett volna a fókusz a mai este, de tehát erre lesz a legtöbb időnk, amit szeretnék rászánni. És remélem, nem baj, hogyha esetleg egy pár perccel túlnyúlok, igyekszem azért nem tudsz rabolni a figyelmeteket. Hogyan kapcsolódom a másik emberhez? Ez a kérdés. Hogyan kapcsolódom a férjemhez, a feleségemhez, a gyermekemhez, a szülőmhöz? Ez mind konkrét kérdés lehet. Tehát a társfüggőségről beszélünk. Mi a társfüggőség, vagy más néven kodependencia? Tehát a kodependens személy az, aki... Hogyan folytathatok a mondatot? Tehát a társfüggő személy az, aki... Kérek szépen segítséget. Nem könnyű kérdés? Az a társfüggő, aki mit csinál? A másik személyen keresztül. Aha, tehát a társfüggő személy az, aki a másik személyen keresztül nézi magát. A saját létemet csak úgy tudom elképzelni, hogy valakihez kapcsolódom függő módon. A saját én képem azon múlik, hogy egy másik ember hogyan nyilatkozik, vagy hogyan gondolkodik, vagy hogyan viszonyul hozzám. Azt gondolom, ez mind a kettő olyan konkrét kijelentés, ami fedi a társfüggőségnek a lényegét. Elmondom a tétel mondatokat, jó? Tehát a társfüggő személy az, aki az egyik végponttán így lehetne megfogalmazni, hogy eltűri, hogy valaki más viselkedése alapvetően befolyásolja az övét. Tehát az a személy, aki úgy működik, hogy egy másik ember szeretné, hogy működjön, vagy amit úgy gondol, hogy a másik ember szeretné, hogy így működjek, vagy amikor a másik ember érzései, gondolatai, cselekedetei alapvetően befolyásoljuk azt, ahogy én érzek, gondolkodom és cselekszem, és beszélek, vagy a társfüggő lehet az is, akinek az energiája nagy részét leköti egy másik ember viselkedésének a kontrollja. Tehát nem csak az lehet társfüggő, aki elrendeződik mindig, hanem az is, aki irányítani akar. Aki azt mondja, hogy én tudom, hogy neked mi a jobb, és én tudom, mi a jobb, neked így és úgy kell tenni. Ez a szülőket egyébként veszélyezteti, mert nyilván szülőként nekünk kell megmondani irányítani a gyermekünknek, csak felmerül az a kérdés, hogy hol az a határ, ahol azt mondom, hogy azt kell tenned, amit én mondok, mert én vagyok a szülő. Ez egy nagyon-nagyon érzékeny kérdés. És hol van az határ, amikor azt mondom, hogy neked kell döntened, és én segítek és mellett állok, mint szülő, de nem fogok kontrollként mindig ott lenni, és én megszabni, hogy neked mit kell és szabad mondanod, érezned, gondolnod. Nem egy könnyű kérdés, azt gondolom. Tehát erről lehetne elég hosszan és sokat beszélni. Na nézzük a gyakorlatban a társfüggőséget. Mondok két, a két szélsőségre mondok példákat, alárendeződés. Társfüggő ember az országban a szakemberek szerint 5 millió van, tehát jó eséllyel a csapat fele társfüggő. Velem együtt, tehát megint csak mondom, hogy se nem szégyen, én társfüggő vagyok. Hogy a társfüggőség hogyan alakul, erről nagyon hosszan lehetne beszélgetni megint csak, és fontos is lenne, hogy gondolkodjunk arról, hogy miért alakul ki, és hogyan alakul ki a társfüggőség. Erre sem lesz időnk, de azért majd röviden mégis szólok róla. Na az egyik társfüggő megnyilatkozás. Például képtelen voltam felszámolni azokat a kapcsolataimat, amelyekben kihasználtak mások. Minden a másikról szólt, a saját akaratom teljesen háttérbe szorult. Azt hittem, hogy ilyen az igazán mély kapcsolat. Minél jobban szenvedtem, annál odaadóbb voltam. Évek mentek el, így még rájöttem, hogy ez egy ördögi kör, ugyanolyan kapcsolatokat alakítok ki. Rádöbbentem, hogy vagy én változom, vagy beteg kapcsolataim lesznek, és teljesen tönkre megyek. Ki az, aki inkább ez jellemző? Alárendeződik, és próbálok másoknak megfelelve, másokat kiszolgálva, másokat segítve élni az életemet. Csak közben szép lassan elfogyok. És nem leszek ettől boldogabb, nem leszek ettől kiteljesedettebb, nem fogok ettől, hogy is mondjam, jobban, boldogabban élni ezen a Föld nevű bolygón. Nem tudom, ki látta, minél szoktam ajánlani ezzel kapcsolatban a Ha a férfi igazán szeret című filmet. Ez egy klasszikus film, Meg Ryan, Andy Garcia főszereplésével. Egy társfüggő férfi és egy alkoholbeteg nő kapcsolatáról szól a film. Akik szeretik a romantikus filmeket, főleg nők, azok oda szoktak lenni azért a filmért, ez már a filmfüggőségről szól. Egyébként tényleg egy használható film. És van benne egy epizód szereplő, aki egyszer szólal meg a filmben, egy mondatot mond, de ez a mondat a társfüggőséget tökéletesen leleplezi, legalábbis ezt az alárendező formát. Így szól ez a mondat. Minden nap, amikor hazaért a párom, azt figyeltem, milyen hangulatban van, hogy tudjam én, hogyan érezzem magam. Nem tudom, ki ismer magára. Tehát amikor az érzéseim a másik ember érzéseitől függenek. Ha úgy lép be, hogy napsugaras a kedve, akkor de jó, én is jobban érzem magam. Ha ő maga alatt van, én is akkor egy kicsikét magam alá kerülök. Hol itt a probléma, kérdezhetitek többen? Hát ha valakit szeretek, akkor nyilván meghatározza a gondolataimat, az érzéseimet, az, hogy ő hogy van, nem? Ez logikusnak hat, ugye? De mi ebben a probléma? Az egészséges ember, én azt gondolom, hogy nem függhet egy másik ember érzéseitől. Hisz ha a másik rosszul van, akkor ha én egy jó társ vagyok, akkor lehetek jobban, nem? És ezzel segíthetem őt épp kikecmeregni a mély állapotából. Vagy ha épp rosszul vagyok, akkor csak azért, mert jól van, nem kell most akkor nekem is napsugarassá válnom, lehetek én tőle függetlenül rossz kedvű. Hát ha majd szépen lassan kijövök belőle, függetlenül, hogy a másik mit gondol és hogyan érez. De amikor az érzéseimet meghatározza a másik ember folyamatosan, akkor nem én vagyok a saját életem főszereplője, hanem mindig egy másik ember körül forog az életem. Nem egészséges. De nem csak így foroghatok egy másik ember körül. Nézzük meg mondjuk a kontrollos megnyilatkozást. Egy másik idézet, én találtam ki, tehát nincs benne semmi extra, de elég sokan érezhettek, vagy érezhetünk így. Megszoktam, hogy a problémákat meg kell oldani valamilyen módon. Ha valamit nem tudtam irányítani, vagy megoldani, frusztrált lettem. Megszoktam, hogy szükség van rám, és erősnek, határozottnak kell lennem. Soha nem volt időm arra, hogy leüljek, és a saját sebeimet nyalogassam. Egy idő után, nem urán, hanem után, bocsánat, rá kellett jönnöm, hogy valami nem működik jól bennem. Nem tudom, ki az, akinek erősnek vagy határozottnak kellett lennie, ki az, aki magára ismer ebben a kijelentésben, mert lehet így is valaki társfüggő. Nem feltétlenül az elesett, mindig mások alá rendeződő típus, hanem az, aki úgy érzi, hogy neki tudnia kell a válaszokat. Neki erősnek kell, határozottnak kell lennie, de ez már kicsit zavaró és terhes. És ha bár tudja a válaszokat általában, és erősnek tűnik többi ember számára, amikor hazamegy, akkor mégis sokszor érezik magát elesettnek, fáradtnak, csüggetnek, szomorúnak, magányosnak, akár depressziósnak. A társfüggőségnek ez a két végpontja van, alárendeződés vagy kontroll. És persze a kettő között lehet hullámozni is, tehát nem csak az a társfüggő, aki azt mondja, vagy az is lehet társfüggő, aki nem érzi egyik csoportba sem magát, de szokott néha itt is, meg ott is ingázni. Nagyon sok mindent lehetne arról is gondolkodni, beszélni, hogy a társfüggőség hogyan alakul ki. Mert a társfüggőség hátterén mindig ott van az érzelem hiány, a szeretet hiány, ha úgy tetszik. Ugye erről már szóltam röviden, ami általában a gyermekkorból fakad. Amikor valaki nem tudja megkapni az induláshoz szükséges a szeretet mennyiséget, az betegen fog kötődni más emberekhez. És a beteg kötődésnek mindig lesznek veszélyforrásai. A társfüggő kapcsolataiban például. A társfüggő ember gyakran gondolkodik úgy magáról, nagyon szeretem ezt a példát, egy józanodó alkoholistától hallottam, hogy nem vagyok teljesen stabil, tehát mondjuk azt, hogy nem így vagyok a stabilitásban, hanem kicsikét dőlök valamerre, és jó lenne neki dőlni valakinek, és így együtt már valahol valami szilárdat tudunk képezni. A társfüggő kapcsolat a józanodó alkoholista barátom szerint olyan, mint egy albetű. Az albetűnek a két szára egymásnak dől. Tehát én sem vagyok teljesen stabil, vannak érzelmi deficitjeim, problémáim, sérüléseim, gondjaim, zavaraim. Neki dőlök a másiknak, és ketten együtt valahogy megtartjuk egymást. De mi a baj ezzel a típusú kapcsolódással, hogyha kapcsolatainkban albetűként kapcsolódunk, ezzel az a baj, hogy az albetűnek az egyik szára dől, mi történik a másikkal? Dől vele. Mindegy, hogy merre. De egyik sem stabil. Tehát nem stabilan állnak, hanem egymásnak dőlve. Melyik betű lehet akkor az egészséges kapcsolatot jelentő betű? Ugye? Tehát viszonylag könnyű elképzelni. Ott is van kapcsolódás középen. Az egészséges kapcsolatban van két stabil ember. Ugye az, hogy mennyire, tehát ugye azt mondtam, hogy van 5 millió társfüggő, ugye? Nézzük meg, hogy a házasságoknak hány százaléka végződik válásra viszonylag rövid idő alatt? 56-58 százalék. Tehát 100 emberből 58 felbontja a házasságát, ami mutatja, hogy ez a kijelentés, hogy 5 millió társfüggő van, akik egészségtelenül kapcsolódnak egymáshoz, az nem egy hazugság. És akkor itt még nem gondolkodtunk arról, hogy mondjuk milyen a szülő-gyermek kapcsolat, vagy a szülő-szülő, illetve a felnőtt és a szülő-szülőhöz való kapcsolata. Ugye itt is van nagyon sok olyan beteg kapcsolódási pont, amit érdemesen átgondolni, átbeszélni, erre nem lesz időnk. De a másik példa, ami nekem nagyon tetszik a beteg kapcsolatainkról, a társadalmi szokták azt mondani, hogy én egy fél ember vagyok, megkeresem a másik felemet. És akkor abból lesz egy egész. Tehát ugye a fél meg fél egyenlő egy egész. Ugye ez egyszerű matek, ez a társfüggő gondolkodása. Erre azt mondják a szakemberek, hogy a párkapcsolat vagy a társkapcsolat az nem összeadás, hanem szorzás. És félszer fél az mennyi lesz? Ugye az 0,25. Tehát, vagy negyed. Tehát ha két beteg ember találkozik és létesít kapcsolatot egy másikkal, hogy abból mindig torzulás lesz, sérülés lesz. És nem biztos, hogy mennyire vagyunk stabilak, mert ha nem vagyunk stabilak az életünkben, és így próbálunk kapcsolatokat kialakítani, elmélyíteni, az a kapcsolat lehet, hogy nem rövid távon, de hosszú távon halálra lesz ítélve. Vagy itt van a szeretettankos példa. Ugye a szeretettankot azt gyakran szoktak használni szakemberek is. Van a szeretetnyelvekről Gary Chapmannek és másoknak könyveik, de nem ők találták ezt fel. Minden embernek van alapból szerintük egy szeretettankja, ami hát vagy tele van, vagy üres, vagy már porzik teljesen. És egy egészséges családban a szülők töltik fel a gyermekek szeretettankját. A szeretettankos példa szerint, amikor valaki üres szeretettankkal megáll az autópálya szélén, és lestoppol egy másik autót, akinek szintén alig van egy pár csepp, azt szokott történni, hogy valamit átszíporoznak, és mind a kettő ott áll az autópálya szélén, és egyre több kocsi így vesztegel, mert az emberek önmaguktól nem tudják ezt a tankot feltölteni. Valaki fel kéne, hogy töltse nekik. De magunktól ezt nem tudjuk. És hogyha üres a szeretettankunk is érezzük, és ez feszültséget okoz, ezt valahogy oldani kell. És lehet oldani egy jó citromos tortával, egy klassz esti filmmel, elmegyek egyet mozogni, vagy vásárolni, vagy megnézek az interneten egy filmet. Tehát nagyon sok minden lehet pótolni, vagy próbálni oldani ezt az üresebb szeretettankot. De még mindig a társfüggőségnél maradva, bizonyára ismeritek a mesét a békáról meg a királylányról. Egyébként, hogyha most kicsit kikacsintunk a szerfüggésekre, ugye három típusú szerrel tudja az ember bódítani magát, hogyha már szereknél vagyunk. Van az egyik típusú szer, ami felpörget vagy stimulál, ugye lehet a kávé, a nikotin, amfetamin származékok. Vannak olyan típusú szerek, amik lassítanak, ilyen lehet például az alkohol és bizonyos drogok, és vannak szerek, amik halucinogén hatással bírnak. Van egy természetes halucinogén, amit a varangyos béka nyakszirtimirigyei is tartalmaznak. Tehát a mese lehet, hogy nem véletlen, hogy valaki azt a békát nyalogatja vagy puszilgatja, lesz halucinogén hatása. Ezt most csak egy zárójelben mondtam vicces tényként, de erről tanultunk a főiskolán, amikor szemelébeteg segítő szakon tanultam. A lényeg az, hogy a mese úgy szól, hogy a királynő megpuszilja a békát, mindegy, hogy melyik testrészén, és az királyfivá változik. A társuk is gyakran gondolkodik így, hogy hát a másik ember az nem teljesen korrekt, nem teljesen egyenes, nem teljesen van rendben, de majd az én szeretetem által megváltozik. Nem tudom, gondolkodott-e valaki így az életében, akár a párkapcsolataira nézve, akár a barátaira nézve, hogy majd az én szeretetem által a másik meg fog változni. De felteszem a kérdést, van-e olyan terület az életben, ami még Istennek is lehetetlen? Hát ez a terület az. Tehát ha Isten sem képes valakit megváltoztatni az akarata ellenére, akkor hogyan lennénk mi képesek? De a társadalom így gondolkodik. Én szeretem, és én megváltoztatom. Nem tudom, kinek volt például alkoholbeteg a családjában. Enyémben van 6 is, és a magyar átlag szerint minden családban van legalább egy. Legalábbis a tágabb családban. Például egy tipikus társfüggő betegség az, hogy nekem meg kell változtatnom a másikat. És ha én nem vagyok ott és nem segítek, akkor tragédiák lesznek, és lehet, hogy lesznek. Ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. És most csak itt az alkoholról van szó. A lényeg az, hogyha a társfüggőséget nézzük ezzel a mesével kapcsolatban, általában a mese úgy folytatódik, ugye úgy van, hogy megcsókolja a király kisasszony a békát, és az királyfivá változik. A valóságban azonban nagyon gyakran két béka éli tovább az életét, mert a királynő is visszavedlik. Tehát nagyon gyakran, amikor együtt élünk társfüggő módon egy másik személy, akit meg akarunk változtatni beteges módon, kényszeres módon, mind a két személy leépül, mind a két személy tönkre megy ebben a történetben. Nagyon fontos, hogy a társfüggő kapcsolatainkat, vagy kapcsolódási pontjainkat megpróbáljuk átértékelni, átgondolni. Sietek. Utolsó, a tanulság csak annyi, hogy a társfüggők mindig azt hiszik, hogy az ő kedvükért a lehetetlen is sikerülni fog. Nem fog. Mindig egy másik embernek kell dönteni a saját élete felől. Mi csak saját magunkról tudunk dönteni. Kérdezi megint, hogy mennyi az idő, van már 8 óra? Pont 8 óra van. Akkor pár perc türelmet kérek még, jó? Nem sokat ígérem. Azért fontos szembenézni a saját érintettségünkkel. Nem hoztam igeverseket a Bibliából. Hozhattam volna számos igeverset. Például minden fej beteg, minden szív erőtelen, mondja Ézsaiás. Nincsen egészséges ember egy se, aki magától képes lenne kiúszni magát a gödörből. És mindannyian sérültek vagyunk, mindannyian igényeljük a szeretett pótlékokat, amiket használunk, de előbb-utóbb ezek túlnőnek rajtunk. Azért fontos a gyógyulás, mert hogyha nem tudjuk kifejezni a benneket, érzéseket, fájdalmakat, sérüléseket, ami minden függőség hátterén van, akkor az eredményez depressziót, szorongásos zavarokat, pánikbetegséget, kényszerbetegségeket, függőségeket, alvászavarokat, szexuális problémákat, agressziót, amit sokszor rossz helyen vezetünk le, hosszú távon krónikus betegségeket, akár rákot, immunbetegségeket. És ami alapvető kérdésem az az, hogy miért függünk mégis? Ha az ennyire rossz, meg rossz következmények vannak, miért függünk mégis? Azért, mert kell a feszültségoldás. Például itt van az etil alkohol, amit használnak az alkoholistáink ott Nágocson. Mit ad az etil alkohol az alkoholbetegnek? Szoktuk mondani, hogy ugye az alkohol az egy szerves oldószer. Például használják a háziasszonyok otthon a zsíroldásra. Tökéletes, ugye? De az alkohol nem csak a zsírokat oldja, hanem például oldja a görcsöket. Kiválóan. A feszültségeket. És minden függőség valahol bír egy ilyen hatása a rövid távon. Könnyebb lesz például, mondja egy alkoholista, elfelejteni a negatív érzéseimet, kezelni a feszültségeimet, beszélgetni, ismerkedni másokkal, végezni a munkámat, és felmerül a kérdés, hogy megadhatja ugyanezt nekem. A tévé, a játék, az internet, a szex, a vásárlás, a mozgás, a munka. Én azt gondolom, hogy igen, bármelyiket megadhatja. És a kérdés, az alapvető kérdés minden függőség hátterén, hogy mi az ára? Az ára az, hogy elveszítjük a személyiségünket és annak a szabadságát, mondja Theodor Bové, de még 3 diakocka, jó, és aztán befejezem a mai este. Jó vagy rossz a fájdalomcsillapítás, szoktam feltenni a kérdést. Jó vagy rossz a fájdalomcsillapítás, mit gondoltok? Jó vagy rossz? Mikor rossz? Ha csak elfedni akarom a bajt, akkor rossz a fájdalomcsillapítás. De a fájdalomcsillapító önmagában ugye nem gyógyszer. A fájdalomcsillapító az elfedi a fájdalmat. De ha valaki nagyon sok fájdalomcsillapítót használ, akkor egy olyan veszélyforrás van, hogy már a fájdalomcsillapító is függővé válik. Az alapbetegsége pedig nem oldódott meg. És azt kell, hogy lássuk, hogy bármilyen függőség van az életünkben. Nem az a probléma. Nagyon sokan keresztényként is elkezdenek küzdeni, azt mondják, hogy nekem a legnagyobb problémám a tévé, Istenem, vedd el ezt a tévét tőlem, nem akarok többet tévészni. Nem akarok többet kényszeresen zabálni, már bocsánat a kifejezését. Nem akarom a szexualitást, nem akarok betegen dolgozni, de ezek csak tünetek. A probléma mindig mélyebben van. Beteg valahol a lelkünk, és azt kéne meggyógyítania valakinek. És ha csak a tünetekkel próbálok szembenézni, akkor ez egy öngól. Mert lehet, hogy az egyiket elveszem, aztán jön egy másik. És bármilyen függőséget nézünk, mindig igaz az a tételmondat, hogy sokat ígér, keveset ad, és idővel mindent elvesz. Bármelyik függőségem. Persze vannak drasztikusabb, meg kevésbé drasztikus függőségek. És a fájdalomcsillapítás akkor jó, egy esetben jó, hogyha a sebészkés követi. Tehát néha jó a fájdalomcsillapítás, amikor már ott vagyok a műtőben, és azt mondom, hogy igen, köszönöm, kérem a műtétet. Azért nem baj, hogyha mondjuk a fokozás előtt kapok egy kis szúrit ide, mert azért mégiscsak ott van egy gennyes fogíny, azért az egy komoly fájdalom, ha valaki átérte már ezt, ugye szörnyű. És azért még fájdalomcsillapítóval is. Tehát ebben az esetben azt mondom, hogy a fájdalomcsillapítás az lehet hasznos. De egyébként ez mindig öngól. És még rengeteg mindent tudnék mondani. Most jönne az, hogy mesélek magamról is nektek, hogy mik az én függőségeim. Esetleg majd, ha lesz idő, akkor erről is szívesen nyithatunk egy beszélgetést, akár itt a esti énekés után, hogyha valakinek van idejét, körbeülhetünk. De egy idézettel zárok, jó? Egy hívő szakember mondta a következőket, ami mindent elmond egy idézetben, amit én eddig próbáltam hosszan. Idestova 20 éve hallgatom az emberek szívének sóhajait, mondja Gerald May, és meggyőződésemmé vált, hogy velünk született tulajdonságunk az Isten utáni vágyakozás. Akár vallásosak vagyunk, akár nem, ez a vágyunk lelkünk legmélyéről fakad, és egyben legdrágább kincsünk is. Ettől nyer értelmet az életünk. Némelyek elfojtják ugyan magukban ezt a vágyat, eltemetik meg annyi fontos ügyük alá, és sokszor már tudatában sincsenek. Az is előfordul, hogy a teljesség, a tökéletesség, vagy a beteljesedés utáni vágy formájában jut kifejezésre. Akárhogyan írjuk is körül, nem más ez, mint a szeretet utáni vágyakozás. Sóvárgás azután, hogy szerethessünk, hogy szeretve legyünk, és hogy a szeretet forrása közelébe férkőzhessünk. Ez a vágyódás az emberi lélek legfőbb jellemzője. Ebből fakadnak végső reményeink és legnemesebb álmaink. Minden ember erre vágyik, hogy szeretni tudjon, hogy szeretve legyen, és legyen egy forrás, ami a legteljesebb formájában juttatja neki a szeretetet. Na és az a baj, hogy amikor ez a vágyunk jelentkezik, és valószínűleg nem Istenhez megyünk először, aki ennek az eszenciája, akkor zsákutcákat találunk. És függővé válunk, és még jobban szenvedünk. És azt kell megérteni, amit Gerald May is megértett, hogy ez nem más, mint az Isten utáni vágyakozás. Bárminek is hívom. Szeretnék szeretni, szeretve lenni, és a szeretet forrása közelébe férkőzni, és ott maradni. Én azt kívánom mindenkinek, utolsó gondolatként, hogy bármilyen függőséget ismertünk föl, vagy bármiben éreztetek közösséget velem. Ahogy mondtam, nekem van egy pár függőségem. A tévé, a játék, a szexualitás, a munka, a perfekcionizmus, és még sok minden. Én ezekből józanodom. Érdemes azért azt is átgondolni, hogy az józanodás hogyan indulhat el. Nem lehet megkerülni a szembenézést, nem lehet megkerülni azokat a fájdalmakat, amikre használjuk ezeket a függőségeket, nem lehet megkerülni a mélyreásást. De hogyha készek vagyunk ebben a folyamatban előre haladni, akkor elindulhatunk a józanodásnak nevezett folyamat rögös útján, ami fájdalmas ugyan, de sokkal teljesebb életet tud eredményezni, mint az, amit esetleg eddig éltünk. Én ezt kívánom mindannyiótoknak teljes szívemből is. Köszönöm a figyelmet, még hogyha ilyen hosszú ideig is kellett. További szép estét mindenkinek.